만.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Aláshatja az EU iránti bizalmat, ha az Unió Ukrajna finanszírozására használja fel az orosz kintlevőségeket, figyelmeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök moszkvai évértékelő sajtóértekezletén. A lopás titkos vagyoneltulajdonítás, amit pedig velünk nyíltan próbálnak megtenni, az rablás. De miért nem sikerül végrehajtani ezt a rablást? Mert a következmények súlyosak lehetnek a rablók számára, mondta Putyin. Kilátásba helyezte, hogy Oroszország bíróságon fogja megvédeni az érdekeit, és rámutatott, hogy az intézkedés megingathatja a letétjeiket Európában elhelyező olajtermelő országok bizalmát. Leszögezte, hogy a kintlevőségeket vissza kell majd adni. Egy háborúba igyekvő Németország mellett élve kell kimaradni a Magyarországnak a háborúból, és jelen pillanatban kicsi az esélye, hogy Németországban felülkerekedjenek a békepártiak, mondta a miniszterelnök pénteken Brüsszelben az Európai Uniós csúcs után tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktor kijelentette, az EPP-nél van a felelősség, az Európai Néppárt a vezető háborús párt. Onnan jön minden baj. Hozzátette, az Európai Néppárt német, Németországban pedig lesznek ugyan választások, de csak regionálisak. Országos választás egyelőre nem várható, ezért annak az esélye, hogy Németországban felülkerekedjenek a békepártiak, jelen pillanatban rendkívül kicsi. Nekünk egy háborúba igyekvő Németország mellett élve kell kimaradnunk a háborúból, mint ahogy kellett volna 14-ben is, meg kellett volna 39-ben is, fogalmazott. 2025. októberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692.700, a nettó átlagkereset 482.400 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkeresed 10, a reálkereset pedig 5,5%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette ma a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-től bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-től bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését, jegyezte meg a KSH-m. A bruttó kereset medián értéke 575.000, a nettó kereset medián értéke 401.100 forintot ért el. Az előzetes adatok szerint 2025. novemberében 5582 gyermek született, és 9686-an haltak meg. Az előző év azonos időszakához képest a születések száma 11, a halálozásoké 9,3%-kal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 6,2%-kal emelkedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint novemberben 5582 gyermek született, 11%-kal 666-tal kevesebb, mint 2024 novemberében. 9686-an haltak meg, 989-el kevesebben az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2024 novemberi 4427-tel szemben 4107 fő volt. Ebben az időszakban 2893 pár kötött házasságot, 169-el több, mint egy évvel korábban. Jövőre 800 plusz 60 milliárd forint jut pályafelújításra, ez a MÁV vasúti infrastruktúráját érintő egyik legfontosabb hír a MÁV igazgatóságának múlt heti ülése után, írta a bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Közölte, hogy az igazgatóság elfogadta javaslatát, így a 2026-os üzleti tervben jelentős összeggel mintegy 60 milliárd forintra bővült a pályafelújításokra fordítható saját forrás. Ez 25 milliárd forinttal haladja meg a 2025-ös lehetőségeket, de szervesen illeszkedik még hozzá az Európai Beruházási Bank és a Magyar Állam közös finanszírozásában megvalósuló, mintegy 800 milliárd forintos infrastruktúra fejlesztési program is, amely elől nemrégiben ugyancsak elhárult az utolsó adminisztratív akadály is, fogalmazott a vezérigazgató. Végül az időjárásról. Hétvégén sem várható gyökeres változás időjárásunkban, borongós, szürke időre készülhetünk, több helyen párával, köddel, szitálással, csak kisebb régiókban van némi esély a felhőzet elvékonyodására. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délutánonként 2-9 fok valószínű, híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Auksz Elizát, aki szerintem nem titok, elmondhatjuk, hogy együtt tanítunk az Eventus középiskolában. Ugye te magyart, én nagyobb részt angolt, de nem is emiatt hívtalak be, hanem azért, mert van egy másik hivatásod is, mégpedig az írás.
Igen. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
Az írás, illetve a tanítás. Melyik a nagyobb szerelem? Lehet-e ilyet kérdezni?
Lehet, és egyértelműen tudom rá a választ, az írás. Nekem az már kiskorom óta az életem része, már akkor az volt, amikor még csak cirkalmas betűnek tűnő valamiket rajzolgattam, akkor még meg sem fordult a fejemben, hogy én valaha tanári pályán fogok kikötni, úgyhogy ez később került hozzá.
És hogy jött egyébként a tanárság? Tehát az irodalom maga emiatt lett végül magyar tanár, vagy volt valami mások is esetleg?
Én úgy jelentkeztem a tanárszakra, hogy magyar tanár, könyvtáros tanár, és egyértelműen a könyvek szeretete miatt. Nem tudtam akkor még, hogy fogok-e valaha tanítani, vagy meg fogom-e szeretni a pályát, de tudtam, hogy olyan irodalmi alapot tud nekem adni, akár a nyelvészet terén, akár az irodalom történet során, az a szak, hogy muszáj elvégeznem, és hát a könyvtárszak pedig adta magát, hiszen ott is ezek az alapok mondhatni kiegészültek, és nekem mind a két szak egyformán tetszett, és egyformán sokat adott hozzám, íróként is, meg tanárként is.
De ez jó, mert ugye akkor úgy érezted, hogy ez az, ami a legjobban meg tudja alapozni mondjuk az írói karrieredet, vagy hogy ugye mindenkinek, ha akar egy mesterséget kezdeni, akkor ahhoz kellenek az erős alapok. És ugye adja magát, hogy ha író akar lenni valaki, akkor az nagyon jó, hogyha pont ezt a két szakot választja hozzá, hiszen a könyvtárban, ahogy te is mondtad, ott van minden, ami hozzáférhető, és ugye mindig azt szokták tanácsolni a kezdőíróknak, nem tudom, hogy te ezzel mennyire értesz egyet, meg a költőknek is, hogy olvasson minél többet, jó sokat.
Pontosan, én is pont ezt kaptam meg legelőször, amikor elkezdtem írni és megmutatni a külvilágnak, hogy milyen történeteket alkotok, nem csak a fiókomnak. Az első és legfontosabb tanács, amit kaptam, hogy olvassak sokat. Hát a tizenéves fejjel én ezt kicsit sértőnek éreztem, hogy már valaki a zsenialitásomra ilyet mondani, de utána rájöttem, hogy ezek jogos észrevételek és jó szándékú kritikák, úgyhogy megéri rájuk hallgatni. És hát a magyar szak, illetve a könyvtárszak az pont, hogy a legolvasósabb szakok közé tartozik, nem véletlenül, és nagyon sok olyan irodalmi alkotással sikerült megismerkednem az 5,5 év alatt, amik szélesítették a látókörömet, és szerintem ezért is tudtak olyan sokat adni nekem a kurzusok a képzés során.
Miket szeretsz olvasni?
Hát én főleg a zsánert szeretem, a fantasy, illetve akár a realista, tini, romantikus regények nekem nagy szerelmeim. Ezek könnyebben emészhető művek, mint mondjuk egy Háború és béke, de az volt a jó a magyar szakban, hogy olyan művekkel ismerkedhettem meg ott, amik inkább a szépirodalmi vonalat képviselték. Ott is voltak persze ifjúságirodalmi könyvek, mert volt ilyen kurzus, de azokat már ismertem, mert én is ezeket szeretem főleg, meg hát ebben is írok, de azért kell a szókincsfejlesztés, a leírások fejlesztése terén, hogy az ember olvassa a klasszikusokat, mert azokból azért nagyon sokat lehet tanulni.
A klasszikusokból van olyan kedvenced, akinél úgy érzed, hogy hatással volt rád, vagy szívesen veszed le még most is a polcról mondjuk?
Most el kell gondolkodnom rajta. Madácsnak az ember tragédiáját én nagyon szeretem. Azok az erkölcsi kérdések, amiket felvet, azok a szimbólumok, ahogy végigjárják a szereplők az emberiség fejlődésének az útját, az nekem hatalmas inspiráció, és egyébként pont azt tanítottam most nemrég az osztályomnak, úgyhogy így próbáltam rájuk ragasztani egy kicsit a lelkesedésemből. Hát meglátjuk, hogy mennyi sikerrel.
Hát igen, jövőre, hogyha írtok majd egy dolgozatot, miért emlékeznek a tavalyi évből, akkor ez biztos, hogy elő fog kerülni. Magyar szerzőt említettél. Magyar inkább, mint a külföldi, vagy nincs ilyen kategorizálás nálad?
Nálam nincs ilyen kategorizálás. Nagyon sokan úgy vannak a magyar szerzőkkel, hogy félnek tőlük olvasni. Nem tudom ez, hogy alakult ki. Talán egy kis sznobizmus is van benne, hogy a külföldi szerző, főleg, hogyha angol szász, akkor az már csak jó lehet, míg a hazai saját az nem kell. Pedig én nagyon sok jó magyar szerzőtől olvastam. A Kós Patrícia vagy Szabó Krisztina könyvei engem nagyon inspirálnak, ők is ifjúsági fantazikat írnak, nem meglepő, hogy ezeket szeretem a legjobban, de szerintem még nagyon sok olyan szerzőt tudnék mondani, akitől megérné olvasni, csak sokan félnek ettől, és egyébként szerintem ezért is van, hogy nem egy szerző választ valamilyen álnevet magának, ami kicsit külföldiesebbül hangzik, pedig én nagyon szeretem, amikor a szerzők felvállalják a saját nevüket, a belívben így is ott lesz a név, úgyhogy szerintem büszkék lehetünk arra, hogy magyar szerzők vannak, akik minőséget alkotnak, és én ezt mindig igyekszem népszerűsíteni.
Meg úgy látom, hogy egyre szélesebb is a skála meg a kör, tehát hál' Istennek amennyire, ugye még a mi időnkben is a klasszikusokat mondták a gyerekirodalomból is, és lassan azért eljutunk odáig, hogy most már a kortárs szerzők is rengeteget, és nagyon jó könyveket írnak. Tehát, ha bemegyünk a könyvesboltba, akkor ott a polcokon rengeteg jó magyar szerzőnek nagyon jó kortárs. Mondjuk, hogy könnyű, de ez is szerintem inkább a magyar nézőpontra jellemző, hogy ennyire elkülöníti egymástól az úgynevezett szépirodalmat, illetve a nagyon sokszor lektőr körébe sorol dolgokat, holott nagyon sokszor nagyon jó művek vannak közöttük.
Igen, én is ezért félek sokszor azt mondani, hogy szeretem a kortárs irodalmat, mert olyankor sokszor megkapom, hogy szépirodalom vagy lektűr, mint hogyha csak ez a két kategória létezne, és épp ezért igyekszem olyan finoman fogalmazni, hogy nehezebben, meg könnyebben emészhető, pedig ez sem egy jó kategorizálás. Lehet, hogy a nyelvezete valamelyik műnek egyszerűbb, de a szépirodalomban is van nagyon sok ilyen alkotás, tehát hogy ez nem mérvadó kategóriája annak, hogy valami most akkor lektűr vagy szépirodalom, meg hát ezek a kategóriák, ugye, ahogy te is mondtad, összemosódnak, úgyhogy ez is az előítélet része.
Igen. Meg ha belegondolok, hogy talán Babics mondta azt, hogy ő is azt szeretné, hogyha az ő műveit Ponyván árulnák, mert úgy jutna mindenkihez.
Igen.
Tehát, hogy ez úgy látszik, hogy ez a szemlélet már akkor megvolt, és azóta se oldódott fel igazán az irodalomban.
Legalábbis Magyarországon legalábbis nem tűnik igen. Úgy.
Amikor az első könyved megjelent, az ugye 2022, és ha jól tudom, azt pályázatra írtad. Ha ez volt az első, akkor mindent feltettél a pályázatra, hogy na most elkezdem, befejezem, megcsinálom, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz, vagy egyébként is megírtad volna már az első. Tehát, hogy segítette az, hogy szorított egy határidő?
Mindenképpen segített a határidő. Ez nem az első próbálkozásom volt a regények terén. Azok közül a korábbi alkotásaim még a fiókban vannak. Az egyiket szeretném most nyáron elővenni és átdolgozni, de a határidő volt az, ami azt mondatta velem, hogy jó, leülünk, megírjuk. Most már nem lehet tovább halogatni, mert az Ózonőrök alap ötlete is évek óta újra és újra átírásra, átgondolásra került. És itt már tényleg volt egy olyan határidő is, meg kritériumok is, amikhez alkalmazkodni kellett. Meg volt szabva, hogy milyen hosszú lehet, kiknek szóljon, mi legyen a fő irányvonal, ugye itt vagy az utazás, vagy a környezetvédelem volt a regényes természet pályázaton, ami hívószó volt, és ezekre kerestek ifjúsági regényeket. Még a közönség is be volt lőve, hogy olyan 10-13 éves korosztálynak, ha jól emlékszem. És hát ez azért van, akinek megköti a kezét, nekem segítség volt, hogy be tudjam határolni, hogy most akkor kiknek írok és mit.
Tehát könnyebb volt úgy dolgoznod, hogy megvoltak a keretek, és nem mindent neked kellett eldönteni?
Sokkal.
Mert én nekem mindig az a tapasztalatom, hogy amikor kreativitásról, alkotási folyamatról beszélünk, akkor így, ahogy mondtad, hogy van akinek segítség, ha vannak mankók vagy határok, van akinek nem. De hogy a legtöbb ember azt szokta mondani, hogy azért nem baj, ha megmondják, hogy körülbelül mégis mi legyen, mert hamarabb jut dűlőre, nem magának kell egyedül eldönteni, hogy mi az, ami benne maradhat, melyik irányba térhet el.
Igen, én teljesen az a kategória vagyok. A másik kategória, amit én már sokat hallottam, hogy ne szóljanak bele abba, hogy én mit írjak. Tehát ez a két véglet van, amiről én tudok. Én az előbbi vagyok, aki szereti azt, hogyha megszabják, hogy mik azok a keretek, amik között mozoghatok.
De ezek szerint akkor tényleg, ahogy megtanultál írni, onnantól írsz.
Igen.
És akkor miket írtál először? Mert azért a regény, gondolom, hogy nem regénnyel kezdted, bár előfordulhat.
Hogy mik lehettek a korai zsengéim, talán akkor is valamilyen cselekményesebb, hosszabb történetekben gondolkodtam. Nyilván nem lettek leírva hosszan, de a fejemben kész regény sorozatokká alakultak. Írtam verseket is, novellákat is. A novellákat egyébként először nem szerettem, azért kezdtem el őket írni, mert a regényeim nem voltak még olyan minőségűek, és kicsiben kellett gyakorolnom, akár íróiskolás képzésre, akár csak magamnak, hogy fejlesszek valamilyen készséget, és a novellák, akár hogyha egy-két oldalasak is, már megmutatják, hogy az ember mennyire tudja formálni akár a cselekményt, a hangulatokat, a leírásokat, párbeszédeket. Úgyhogy én, nekem igazából ezek voltak a gyakorló feladataim a későbbi regények előtt.
Tanultál egyébként? Tehát jártál valamilyen kurzusra?
Igen, a könyvmaj képző kiadónál voltak íróiskolai képzések. Ezek online felületen zajlottak. Egy vagy két hónapos képzések voltak, én elvégeztem a fantasy világépítést, az ifjúságit, a meseírót, a New Adultot, ami a fiatal felnőtteknek szóló zsener művekkel foglalkozott, meg a párbeszédet.
Tehát akkor gyakorlatilag, ami téged érdekelt, azt mind megnézted és megcsináltad.
Nagyjából igen.
És tudod-e kamatoztatni, hogy érzed, hogy milyen volt a képzés, mennyire álltál készen előtte, és mennyit tett hozzád?
A legelső képzésem az ifjúsági volt, akkor még csak ismerkedtem az írástechnika fogalmával egyáltalán, akkor szembesültem azzal, hogy nem csak úgy működik az írás, hogy én gondolok valamire, azt leírom, és mehet is a nyomdába. Kicsit sok volt számomra, főleg, hogy 17-8 éves lettem, amikor az első kurzusomat végeztem, és hát olyankor még nekem sok, hát mondjuk ki, pofon kellett, elutasítás vagy negatív kritika, hogy rájöjjek, hogy igen, az írás is egy szakma, is fejlődni kell benne, hogyha az ember el akar érni valamit, és egyébként mind a mai napig én igyekszem fejlődni, és azokat a tanultakat kamatoztatni, amiket én ott vagy elméletben, vagy gyakorlatban kaptam tananyagot az oktatóktól.
Ugye beszéltük, hogy az első könyvet 22-ben az Ózonőrök. Ezt követte a Mögöttem a jövő. Egy pár szót mondasz nekünk arról?
Ez egy időutazós, szintén ifjúsági történet, hasonlóan rövid, 100-130 oldal közötti, mint az Ózonőrök, és ez is olyan 12-14 éves korosztálynak szól. Hát egy karácsonyi történetről van szó, ahol a főszereplő lánya Covid időszakban éli meg az első karácsonyát 2020-ban, és hát nem egy boldog, önfelett ünnepről van szó természetesen. És hát egyrészt az iskolai zaklatás miatt, főleg online térben, másrészt pedig a járványhelyzet miatt arra gondol, hogy milyen jó lenne, hogyha egy másik korban, nevezetesen a 80-as években lehetne fiatalok, amikor még nem csak a vírus, de a telefont sem ismerték. És ahogyan az lenni szokott, a kívánsága valóra válik, mert ott is találja magát, csak hát rá kell jönnie, hogy ott sem fenékig táj fel az élet, és hogyha beilleszkedni nem is, de az elkövetett hibáit helyre kell hoznia, máskülönben, hogyha vissza is kerülne a jelenbe, akkor sem mehetne minden úgy, ahogy, mert beleavatkozik az időbe. Úgyhogy ez egy jól ismert mintára épül, de a Covid miatt szerintem egy újdonságot hoz be, amivel még talán mindig küzdünk, hogy feldolgozzuk.
Hát te is fiatal voltál, amikor a Covid időszak volt, te hogy élted meg egyébként?
Én egyetemista voltam akkor, és nagyon rosszul éltem meg. Nem az online oktatás volt a baj, mert én azt szerettem, főleg amiatt, hogy le is betegedtem elég súlyosan abban az időben, és nekem segítség volt, hogy nem kell még bejárni, stb. Nem is tudtam volna. De az, hogy az ember elhatárolódik ilyenkor térben, és sokszor nem csak térben, az ismerőseitől, barátaitól, azt én is átéltem, és meglátszott a kapcsolataimon, meglátszik mind a mai napig egyébként. Sokszor választjuk inkább azt, hogy írogatunk egymásnak, és nem találkozunk. Ebben én is hibás vagyok, mert én is hajlamos vagyok erre. Úgyhogy a barátaimnak sokszor engem kell rugdosni arra, hogy ez most már nem a Covid időszak, lehet találkozni, és kellene is. De érzem a hatását mind a mai napig, és nem feltétlenül volt jó, úgyhogy szerintem ezt még dolgozzuk fel, akár egy egész társadalomként.
Ez így van valószínűleg, igen, mert szerintem szinte mindenki érzi. És a regényben miért pont a 80-as éveket választottad? Van-e ennek valami személyes oka, vagy mondjuk ez tűnt olyannak, ami az online tértől az első időszak, ami még idegen?
Én nagyon szeretem a 80-as évek időszakát, akár a zenét, akár jó, hát nem feltétlenül a magyar kultúrát, de mondjuk az amerikai 80-as évek az nagyon közel áll hozzám. De egyébként számomra érdekes a magyar 80-as évek is történelmi távlatból. Természetesen akkor sem volt tökéletes az élet, minden kornak megvannak a problémái. De úgy gondoltam, hogy a fiatalok, akár a kulturális hatások, akár egy-egy sorozat, vagy épp zene átdolgozás miatt talán idealizálhatják akár a 80-as éveket, akár mostanában a 90-es vagy korai 2000-es éveket. És szerettem volna egyrészt bemutatni azt, hogy milyen volt az élet tényleg telefon nélkül. Másrészt viszont azt is, hogy akkoriban is hatalmas küzdelmek voltak, és olyan dolgok, amikre például az ember mostanában nem is gondolna. Akár ilyen lehet az, hogy elérni valakit nagyon nehéz volt telefon nélkül, és a szereplők megtapasztalják azt, hogy probléma adódik, és nem csak a zsebükből veszik elő a telefont, hogy szóljanak. Úgyhogy hát az árnyaldalait, meg az előnyeit is igyekeztem bemutatni ennek a kornak.
Egyébként, amikor írásról beszélünk, vagy írással kapcsolatos dolgokról beszélünk bárkivel, aki nem foglalkozik vele, csak kívülállóként nézi, akkor általában bele se gondolnak, hogyha az ember akár a 80-es évekről, akár bármelyik korról annak megfelelően akar írni, az mekkora kutatást igényel.
Hú, nagyon sokat. Olyan oldalaknak néztem utána, olyan termékeknek, hogy még a márkák abban az évben jöttek ki, létezette már akkor az a típusú rádió, jégkrém, márka, stb., hogy nagyon-nagyon fáraszt volt, és egyébként én átnézettem a mögöttem a jövőt olyan szerzőtársammal, aki szintén a 80-as évekről ír regényt, és írt is korábban, úgyhogy ebben kaptam azért segítséget, de attól még megmaradt a bizonytalanság, még a szerkesztési fázisban is, hogy tényleg stimmelt ez, valóban lehetette ez így, de olyan visszajelzéseket kapok egyébként akár nagymamáktól is, akik már megélték ezt.
Aktívak voltak a 80-es
és emlékeznek is rá, hogy szerintük hiteles lett. Úgyhogy ennek nagyon örülök.
És itt van nálam ugye a harmadik könyved, ez a legfrissebb, az Írósuli, ami azt feltételezi, hogy több rész lesz belőle, hiszen itt az elején van egy egyes.
Igen, ez az írósuli sorozatnak az első része. Idén jött ki a Könyvek Városa, és hát remélhetőleg hamarosan meg is jelenik a második. Ez az írás körül forgó, szintén fantasy ifjúsági kötet első állomása. Szintén egyébként itt is valamilyen ismeretterjesztési szándék vezérelt. Nem is feltétlenül a kulturális vonatkozás, hanem a könyveknek, vagy a mögöttük rejlő évezredes tudásnak az átadása. De szerintem ez egyébként a címben is benne van, vagy sejthető.
Igen, benne van, de ha valaki nem olvas bele, mondjuk, vagy nem kezdje el még olvasni, akkor nem biztos, hogy gondolja, hogy mennyire átgondoltan, és őszintén megmondom a hallgatóknak, hogy én se tartok még sajnos ott, ahol szeretnék benne, körülbelül a 90. oldal lejárok most, de ez a 90. oldalig nekem azt megmutatta, hogy mennyire átgondoltan, mennyire jól találtad ki magát azt a világot, amit felépítettél. Tehát ahogy említetted, hogy tudást akarsz átadni, és hogy az összes névnek az mind az írással kapcsolatos. Mindegy, hogy az női név, férfi név, szereplő egyáltalán, vagy egy kávéház, vagy egy város. Minden kapcsolódik az íráshoz. Tehát ha valaki csak annyit csinál, hogy a Google-be beírja azt az adott szót, akkor már is belevezhet abba, hogy mekkora tudás az, ami a könyvekről is létezik. Nem csak a könyvekben, hanem a könyvekről is.
Egy egész füzetet írtam tele ilyen névötletekkel, meg a jelentésükkel. Külön vezetnem kellett már egy Word dokumentumban, hogy ez a név ezt jelenti, mert nem kimondottam magyar nevek, hanem inkább valamilyen általában latin fordításban szerepelnek ezek a könyves kifejezések. És ami külön érdekes, hogy a könyvtárszak ebben nagyon sokat segített, hiszen ott külön szótár volt kigyűjtve ezeknek a kifejezéseknek, úgyhogy onnan szedtem.
Nekem nagyon tetszik, ahogy felépítetted a teret is, tehát magát a világot, ahová eljutnak, ugye a párhuzamos univerzumot. Nem akarok nagyon spoilerezni, de hogy ugye találkozunk benne múzsával. És igen, ez volt az első, ami érdekelt volna, hogy miért pont a történetírás. Tehát, hogy ugye az embereknek azt mondjuk, hogy múzsa, lehet, hogy másikbe sét, hogy egyébként Tália is az, nem véletlenül van róla színház elnevezve, hiszen tudjuk, hogy a komédiának a múzsa. És ugyanígy, ugye még az Erátót talán tudják, és akkor ezzel itt szerintem be is fejeztük a sort.
Igen, általában van, ők szoktak a híresebb múzsák lenni. Clelio, aki szerepel a történetben, ugye a hőstörténetek, történetírás múzsája, egyrészt adta magát a történetben, másrészt hatalmas szerepe lesz még. Ő a történetben egyfajta közvetítőként jelenhet meg az írók mágikus világa, illetve az ihlettel megáldott emberek között. De majd, ahogy haladunk előre a kötetekben, látni fogjuk, hogy ő ennél egy kicsit fontosabb szerepet szám magának.
Na, kíváncsian várjuk majd akkor, hogy hogy is lesz. A másik, amit még kérdezni akartam, hogy amikor elkezdted írni, akkor tudtad már előre, hogy olyan hosszú történet lesz, hogy több rész lesz belőle, vagy így folyamatosan alakult, ahogy jöttek ahogy jött az ihlet?
Tudtam, hogy ez egy nagyon hosszú történet lesz ahhoz, hogy egy kötetbe beleférjen. Már úgy szoktam dolgozni, hogy először a vászlatokat megírom magamnak előre a kis füzetembe, és ott csak nagy vonalakban vázolom a cselekményt, kivel mi történik, ez a rész ide fog kifutni, ez lesz a fő konfliktus, így oldódik meg, és már akkor elég hosszú volt, nem azért, mert terjengősen írtam, hanem mert tényleg annyi minden történik benne. Úgyhogy magamnak előre részekre is szedtem, hogy itt lesz vége az elsőnek, itt kezdődik a második, és hát úgy tűnik, hogy három részben lesz meg ez. Úgy van a vázlat szerint, illetve úgy is írtam meg, már a harmadik rész is le van adva a kiadónak. Úgyhogy ebből a szempontból előre dolgoztam, illetve kiegészítő készült még hozzá, de az utólag az kisebb novella, ami ingyenesen elérhető.
Viszont ez azt jelenti, hogy akkor gyorsan írsz, vagy ezt csak én gondolom így, mert ezért ez is egy közel 300 fölött, igen, majdnem 400 oldalas könyv van itt a kezemben.
Igen, a többi az lehet, hogy még hosszabb lesz. Évek munkája van benne egyébként. Az ötlet maga az 2020-ban jött, hát volt időm gondolkodni a Covid idő alatt, akkor kezdtem el ezt a kis füzetecskét megtölteni a könyves kifejezésekkel, illetve azzal, amit az ihlet adott, tehát a történet ötletével, és talán 21 volt az, amikor megírtam az első részt aztán azt átdolgoztam 22-ben. Egy kedves szerkesztő barátnőm segítségével sikerült olyan logikai hibákat, illetve világépítési kérdéseket feloldani, amikre egyedül egyébként nem jöttem volna rá. Úgyhogy ez is az írás tanulásának a folyamata. És utána írtam meg a második, illetve a harmadik részt. A második részt azt már akkor adtam le, amikor a kiadóval tárgyaltunk az első részről. Azt beszéltük, hogy az első rész mellé ők kíváncsiak a másodikra is, és amikor elküldtem nekik a másodikat, utána mondták azt, hogy jó, akkor ezt kiadjuk.
És akkor bejön a harmadik is náluk.
Igen.
Említetted azt is, hogy novellákat szeretnél majd írni esetleg valamikor.
Novellás kötetek vannak a fejemben, de mindig csak tervezem. Minden egyes évben felírom magamnak, hogy ezt jó lenne megcsinálni. Az idén egy pár novellát írtam már, és mindig csak egy-kettő az, amit sikerül megvalósítanom évente, de az idén még az írósulinak is sikerült egy kiegészítő novellát megírnom. Az tényleg váratlan volt, arra nem számítottam, az az ihlet munkája. Ami ezt a novellás kötetet, vagy novellás köteteket illeti, azok teljesen más, milyenek nem kapcsolódnak korábbi írásaimhoz, azok kis különálló, rövid egypercesek lennének, és akkor ebből egy nagy csokorral összegyűjtve egy önálló kötetet képzeltem el. Hát egyelőre még szerintem a távoli tervek között szerepel, mert nincs konkrét ötletem hozzá.
És világát tekintve, az maradna ugyanígy fantasy környezetben, vagy esetleg az is teljesen más lenne?
Novellák terén szoktam realistát is írni, illetve fantazikat is, bár azok mindig hosszabbra sikerülnek, nem sikerül beleférni az egyperces kategóriába, úgyhogy szerintem azok maradnak a realista talajon.
Milyen volt a könyvhét?
Nagyon jó volt. Én nagyon élveztem. Első könyvhét volt, ahol íróként vehettem részt, és dedikálhattam az Eleven kiadó szerzőivel. Tényleg nem tudok más mondani, annyira aranyos volt mindenki, aki eljött. Volt, akitől még ajándékot is kaptam, volt, aki hozta az előrendelői ajándékot, mert az írósuli mellé az is járt, és kinyomtatta magának, beletette a könyvbe, sőt, még lamináltatta is. Annyira aranyos volt, meg a visszajelzések is érdekesek voltak. Volt, aki azt mondta, hogy lehetett így befejezni az első részt, ezzel most szerintem nem árulok el sokat, hogyha azt mondom, hogy függővéges, tehát saját felelősségre olvassa az ember, de ez egy jó fajta, hogy lehetett így befejezni volt, tehát jelezték, hogy várják a folytatást, és ennek nagyon-nagyon örültem.
Egyébként akkor ez azt jelenti, hogy sokat jelentenek a visszajelzések.
Igen, nekem nagyon sokat jelentenek.
De akkor így most kaptál, és akkor ezt gondolom ad még egy energiatöltetet, hogy tud folytatni tovább a munkádat.
Mindenképp. Talán annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm mindenkinek, aki esetleg valamikor olvasott tőlem, vagy a későbbiekben fog, mert tényleg sokat jelent minden egyes olvasás.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és további sok sikert kívánok az írásban is, meg a tanításban is, hogyha folytatod majd.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Aux Eliza egríróval készült beszélgetésünket hallották. Megismételtük júniusban készült műsorunkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Mózsák között sorozatban a régmúlt és a közelmúlt ihlető női alakjairól beszélgettünk, abban a reményben, hogy átadhatjuk a 21. században is érvényes üzenetüket. Dr. Szűcs Novák Rita, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet adjunktusa, valamint Laskai Anna, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója elsőként a legismertebb Mózsa Szendrei Júlia alakját idézte fel. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont a fenntartatósági rúcsó állomásának. A rendezvény sorozat célja, hogy bemutassa a hazai fenntartatósági szemléletformálási programokat, azok eddigi eredményeit és jövőbeli irányait, valamint elősegítse a tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztását. A rendezvényt Matolcsi Miklós, az Alapértékek Nonprofit Kft. Szakmai vezetője nyitotta meg, aki köszöntő beszédében elmondta, hogy 5 egyetem együttműködésével működik a programsorozat, amely az ENSZ fenntartatósági céljára épül, valamint fókuszban a pedagógus képzés területe áll, ugyanis ebben az oktatási célokat képesek kijelölni, illetve megvalósítani, melynek fókuszában a fenntartatóság áll. Az esemény első előadója dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, egyetemünk rektora volt, aki több pontban bemutatta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen megvalósuló tevékenységeket, kiemelte: célunk, hogy az oktatás, kutatás és a harmadik missziós tevékenység révén proaktívan lépjünk fel a fenntartató jövő érdekében. A jelenlegi helyzetképet az egyetemi rangsorok adták, melyben egyetemünk igen előkelő helyen szerepel, például a Times Higher Education rangsorában 6 területen is kiemelkedünk, mint a szegénység felszámolása vagy a szárazföldi ökoszisztéma. Szintén bemutatásra került a Teremtésvédelmi Munkabizottság és a feladatai, melynek vezetését Piskóti Kovács Zsuzsa végzi. Ehhez kapcsolódva harmadik missziós tevékenység fontos mérföldköve volt a Szénrégió Bizottság titkárságának megalapítása, melynek működése segíti a nemzetközi kapcsolatépítést, valamint a nemzetközi pályázatokon és projekteken való részvételt. A sportos hallgatókat várta az egyetemi hallgatói önkormányzat a Röpliga döntőre a Leányka utcai sportcsarnokba. Az esemény az EKE Cheerleaders Senior Prom Team csapatának bemutatójával vette kezdetét, akik színvonalas fellépésükkel megalapozták az este hangulatát. A program az alsóház csapatainak utolsó mérkőzésével folytatódott, párhuzamosan zajlott a 4 csapat mérkőzése, a találkozót végül a Gajambok csapata nyerte. Az alsóházi mérkőzéseket követően kezdődtek a helyosztók. A 2025-ös Röpligát a Technokol csapata nyerte. Idén először rendezte meg egyetemünk az Eszterházy Sportgálát. Az ünnepség célja a 2024-25-ös tanévben sporteredményt elért hallgatók díjazása. Sportolóink a Magyar Egyetemek és Főiskolák Országos Bajnokságán, az Európai Egyetemi Sportszövetség versenyein, valamint az Eszterházy SC színeiben nyertek el kimagasló eredményeket. A résztvevőket egyetemünk rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona köszöntötte, aki a sporteredményeken túlmutatóan kiemelte sportolóink példamutatását és kitartását. Elhangzott az is, hogy külön öröm egyetemünk számára, hogy a MEFOB létszámarányos pontversenyében is előkelő 3. helyet szereztünk. Ez jól mutatja, hogy hallgatóink milyen nagy számban és milyen magas színvonalon jelennek meg a magyar egyetemi sportokban, emelte ki egyetemünk rektora.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A múzsa a klasszikus értelemben vett ihlető, az a személy, akinek a hatására műre megszületik. A puszta létezésen túl nem kell tennie semmit. Az alkotó megihletésével beteljesíti szerepét. A mi múzsáink jóval céltudatosabbak, tevékenyebbek, elevenebbek. Valódi formálói sorsuknak, így adva példát másoknak, ők ezáltal lesznek ihletővé. Mi, két irodalmár, otthonosan érezzük magunkat a múzsák között, s örömmel beszélgetünk róluk, abban a reményben, hogy élettörténetük sokakat megiklet. Állandó beszélgető társam, a műsor szakértője, dr. Szűcs Novák Rita, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa. Én Laskai Anna vagyok, a Tittápál Könyvtár szaktájékoztatója. Izgalmas a párosunk, hiszen, ahogy az előbb utaltam rá, mindketten magyar nyelv és irodalom szakon végeztünk. Te is dolgoztál szaktájékoztatóként, mégpedig az Országos Széchenyi Könyvtárban. S közös pontként említhetem még a női élettörténetek, a női szerepek iránti érdeklődésünket. A te kutatási területed a 19.-20. századi magyar nőnevelés, nőtörténet. A disszertációt tovább gondolásából született első önálló köteted tavaly jelent meg, Mikro nőtörténet címmel. Izgalmas témáiddal számos podcast szívesen látott vendége vagy. Én 5 éven át voltam az általam megálmodott Női Kerekasztal című heti beszélgetés sorozat szerkesztő riportere, emellett országos női magazinokban publikáltam. Egyik diplomamunkámban a nők munka és magánéletbeli szerepeit vizsgáltam, 6 éve vezetek egy online női csoportot. Ennyit a bemutatkozásról és a múltról, hiszen sokkal fontosabb, hogy mostantól havonta jelentkezik közös műsorunk a múzsák között. Az itt szereplő múzsák egytől egyig nők, aktív, önmaguk sorsát befolyásolni képes, sőt mások számára példaértékű, önérvényesítéssel bíró nők. Abban bízva vágunk bele a közös munkába, hogy múzsáink megihletik a podcast hallgatóit is. És akkor kezdjük rögtön egy kis játékkal. Ha kimondom, hogy múzsa, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy egy nevet rávágnak. Egyébként ezt pont teszteltem is. A tegnapi napon rákérdeztem én is a családtagjaimnál, hogy ha a múzsa szót hallják, ki jut eszükbe. Egy név volt az, Szendrei Júlia. Ő lesz a mi mai beszélgetésünk témája is. Kérdés, hogy te miért választottad őt? Miért ő szerepel elsőként a Múzsák között című podcastben?
Legelőször 2018-ban az Országos Széchenyi Könyvtárban kezdtem el foglalkozni Szendrei Júliával, és az oka az nagyon profán, évfordulós nő volt akkor Szendrei Júlia, halálának is, illetve születésének is évfordulója volt ekkor, és akkor ébredtem rá, hogy azon túl, amit az általános iskolában, középiskolában elsajátítunk róla ismereteket, mennyire nagyon sokrétű hölgyről van szó. Ő ugye a 19. század közepén volt aktív, és csak nem 40 évesen már sajnos el is ment, vélhetően egy daganatos megbetegedésben. Viszont azon kívül, hogy a kor elvárásainak megfelelően feleség volt, anya, és ugye valamiképpen háziasszony is, azon kívül önálló jogon is költőnő volt. Olyan költőnő volt, akinek a verseit hétről hétre várták a női olvasók, a különböző folyóiratok hasábjain, a Pesti Napló, Hölgyfutár. Számos folyóiratban feltűntek a versei. Egy ízben egyébként, mivel kutattam a levelezését is, ami szintén az Országos Széchenyi Könyvtár állományában, a kézirattárban található, arra is találtam példát, amikor a húga, Szendrei Mária, arról ír Júliának, hogy ő már komolyan aggódik, hogy Júlia már olyan gazdag lesz a költészetből, a versírásból, hogy Budára fog költözni, ahol pedig sokkal nehezebb lesz őt majd látogatni a húgának, Máriának. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes kordokumentum. Nagyon sok egyéb adatot találunk meg a Szendrei levelekben a korról, a nők akkori szerepéről, a magánéletükről, az akkori problémákról, bár azt ki kell emelni, hogy azért ő mindig is egy jómódú hölgynek számított, hiszen édesapja gazdatiszt volt, nemesi családoknál, Festetics családnál is gazdatisztként dolgozott, és viszonylag jólétben éltek, ő már fontosnak tartotta, Szendrei Ignác, Júlia édesapja, hogy tanuljanak a lányok. Ezáltal már nagyon korán nevelőintézetbe küldte, lánynevelő intézetre kell ilyenkor gondolni, Tencer Lilla intézetébe, aki híres volt a korban arról, hogy minden valamire való nemesi arisztokrata lányt oda raktak nevelődni, oktatódni. Ezeknek az iskoláknak azért a lányok esetében nagyjából az volt a szerepük, hogy művelt anyák és művelt feleségek legyenek, akik támogatják a férjüket, a férjük karrierjének kiépítésében, illetve olyan fiúkat nevelnek, akik ugye szintén aztán majd a megfelelő pályát megtalálják maguknak és sikeresek lesznek. Tehát elsősorban azért a nőknek ez volt a szerepe. Júlia ilyen szempontból forral indult élete során, hiszen, mint említettem, már a családja is támogatta a tanulását, és később mind a két férje támogatta őt abban, hogy kiteljesedhessen intellektuálisan is, ne csak a főző kanalat foghassa, illetve ne csak a gyerekeket terelgethesse, hanem költészettel is foglalkozhasson.
Mondtad, hogy mindkét férje támogatta őt ebben. Azon kívül, hogy Petőfi feleségeként tanulunk róla, és számon tartjuk őt valóban a legfőbb múzsaként, amellett legnagyobb vétkének sokáig ezt tartották, hogy ő eldobta ezt az özvegyi fátylat. Egy kicsit időzzünk el ennél a ténynél, ennél a dolognál. Te hogy láttad, mit találtál, mennyire hatott ez akár rá, illetve mennyire befolyásolta az ő megítélését, akár az önálló költőnői pályáját?
Jelenkorunk nagy hibája az, hogy próbáljuk a mostani társadalmi elvárásokból, a mostani gondolataink szempontjából elemezni a régi korok történéseit is. És erre egy tipikus példa Szendrei Júlia esete. Ugye felmerül a kérdés, hogy miért dobta el az özvegyi fátyolt, hogyha annyira nagy volt az a szerelem, amiről a fáma szól, Petőfi versek, illetve az irodalomtörténet is egy igazi nagy szerelemként említi, bár itt azért zárójelben megjegyezném, hogy ha Petőfi nem tűnik el, elképzelhető, hogy nem lett volna ez egy rettetesen hosszantartó szerelem, hiszen tudjuk azt is, hogy már a jegyesség alatt Petőfi megkérte Priel Cornélia színésznő kezét, és pusztán adminisztratív okokból nem sikerült ezt a házasságot véghez vinni. Tehát visszatérve a kérdéshez, hogy valójában ugye felmerül a kérdés, hogy miért házasodott újra úgy, hogy még az egy gyászév sem telt el Petőfi eltűnése óta. Hát erre nagyon-nagyon egyszerű a magyarázat. Abban a korban egy nőnek egy kis pár hónapos kisgyerekkel fenntartania magát egyedül gyakorlatilag lehetetlen volt. És itt most nem csak az anyagi támogatásról beszélek, hanem egyszer ellehetetlenítették a szervek, ellehetetlenítette a társadalom. Neki az volt a célja, hogy Pesten maradjon, ugyanis ő reménykedett abban még hosszú-hosszú évekig, hogy Petőfi mégis él. És ahhoz, hogy információhoz jusson, felmérte, hogy nincs esélye sehol máshol vidéken, sem Erdélyben letelepedni, visszavonulni, akár ugye a édesapjához visszaköltözni a Petőfivel közös gyermekükkel, Petőfi Zoltánnal, mert akkor nem fog semmi hírt kapni, ami ugye Pestre érkezik be. És ezért ő fontos tartotta, de ő erre egyedül nőként abban az időben nem kaphatott engedélyt. Így azt találta megfelelő megoldásnak, hogy egy úgymond baráthoz, mert ebben az időben Garaiék mutatták be egyébként egymásnak Szendrei Júliát, illetve Horváth Árpádot, a akkor már nagy rangban lévő professzor történészt, aki jogi végzettséggel is rendelkezett, elismert férfi tagja volt akkor a pesti közéletnek, egyébként olyan családból is érkezett. Tehát itt volt ez a köztiszteletben álló, megfelelő anyagi egzisztenciával rendelkező férfi, aki egyébként szimpatizált Petőfivel is, illetve a forradalommal is, aki egy igazán baráti, kedves hangnemet ütött meg Júliával kapcsolatban is, és úgy gondolta Júlia, hogy akkor tulajdonképpen egy gazdasági szövetségként köti meg ezt a házasságot. 50 nyarán. És hát igen, ennek már korában az lett az eredménye, hogy az ismerősök, amikor meglátták őket, átmentek a túloldalra. Nagyon sok korabeli folyóirat, a Hölgyfutára, a Pesti Napló arról cikkezett, hogy a nemzet özvegye az már ugye tovább nem a nemzet özvegye, eldobta az özvegyi fátyolt, tehát nem igazán értették őt meg akkor. És hát sajnos igen, ez a házasság érzelmi szempontból csalódás lett. Azért mondom, hogy érzelmi, mert szakmailag támogatta őt a férje abban, hogy tulajdonképpen irodalmilag Szendrei Júlia a második férje mellett teljesedhetett ki, hiszen már voltak szánypróbálgatásai Petőfi mellett is, ugyanis együtt jelentették meg Jókai lapjában a Petőfiné naplója című. Hát egy kicsit azt mondanám, hogy valódi életrajzi elemeket tartalmazó, de nem teljesen eredeti napló bejegyzéseit Júliának. Azért mondom, hogy nem teljesen eredeti, mert Petőfi megcenzúrázta ezeket a sorokat, tehát ahol olyan volt, ami őt vagy a kapcsolatokat nem jó színben tüntette volna föl, azokat kihúzta és átírta. Bár abban a korban ők egy igazi celeppárként tűntek fel a korabeli médiában, ugye akkor még nem TikTokról és Facebookról és hasonló közösségi platformokról beszéltünk, hanem különböző folyóiratokon, és tényleg nagyon, nem vagyok túl vulgáris, menőnek számítottak ebben az időszakban, de azért többnyire Petőfi irodalmi céljainak volt alárendelve Júlia is.
Nagyon beszédes az is, ahogy mondod, hogy Petőfinéként jelent meg a naplója. Én is, amikor Júliáról olvastam különböző köteteket, ugye Kertész Erzsébet következetesen emeli így be a köztudatba ezeket a nőalakokat, ő a Szendrei Júlia címet is használja, viszont abszolút találtam olyan forrást is, ahol Petőfiné Szendrei Júliaként tüntetik fel, hiszen feltétlenül még mindig izgalmasabb volt a Petőfiné, mint a Szendrei Júlia. De minek kövessük el ezt a hibát. Nagyon sok mindent meséltél már most is az ő egyéniségéről. Költőként milyen volt ő?
Én azt gondolom, hogy amikor költőként Petőfit említjük, illetve Arany Jánost említjük, egyrészt, ha a férfiaknál maradunk, én mindenképpen Tompát is melléjük sorolnám, és felhívnám az ő tehetségére is a figyelmet, mert én azt láttam, hogy egyébként valószínűleg napjainkban is igaz, hogy sokan azért kerülnek reflektorfényben a mai médiában is, mert megvan a megfelelő önmenedzselési képességük, és ebben a korban sem volt ez másképp. Tehát Petőfi igazán profi volt ebben, ő ugye politikusi karrierre is vágyott, nagyon-nagyon szeretett Pesten és Budán tevékenykedni, ugye figyelnünk kell, mert még akkor nem beszélhetünk ilyenről, hogy Budapest ebben az időszakban. Nagyon-nagyon szerette nyüzsgő polgári életet, komoly társasági életet folytatott, amiben egyébként nagyon tökéletesen becsatlakozott Júlia is, hiszen ő is ahhoz szokott egyébként már gyermek és fiatal korában is, hogy különböző bálokat látogatott, de ez, hogy ők mennyire jól kiegészítettek egymást, bár nem hosszú ideig voltak együtt, de ez nagyon-nagyon jól látszott. Viszont amikor azt mondom, hogy Arany és Petőfi, esetleg melléjük még Tompa, én ott egy nagyon nagy hiányt érzek abban, hogy érdemes lenne megmutatni Szendrei Júlia verseit is, hiszen jó versek voltak, tehát tényleg jó versek. Ő ebben egyébként kevésbé emocionális, sokkal inkább tudatos volt, hogy melyik verseket jelenteti meg, és hogy milyen sorrendben jelennek meg ezek a versek. Ugyanis 1857-ben, amikor már ugye nyilvánvalóan a második férje mellett van, és már egyébként vele is közösen több gyermekük születik, a Három rózsabimbó című verssel debütált. Ez a Három rózsabimbó, ez a romantikának egy gyönyörű rügy metaforájaként jelenik meg ebben a három gyermek. Ez egy óriási telitalálat volt ebben az időszakban, hiszen ugye a nőknek hivatalosan a szerepe az anyasság, a feleség és a háziasszony szerep volt, ami úgy társadalmilag meghatározott volt, és ebből tulajdonképpen az anyasság szerepet tüntette föl ebben a versében, annak a fontosság, annak a lényegét, és ezért engedte be gyakorlatilag az irodalmi élet Júliát abba abszolút férfi uralta közegbe költőnéként, mert hogy nem próbált meg komoly témákat boncolgatni, legalábbis elsőre, mert van a például a 16. Lajos című vers, ami már egy történelmi, ihletettségű vers, nagyon izgalmas, mert ott érezhetjük az Akasszátok föl a királyokat című Petőfi verset is, illetve hát érezhetjük a második férjének a történész mi voltát, illetve a történelemhez való hozzáállását is. Azért is gondolom, hogy támogató volt Horváth Árpád felesége karrierjében, mert ezt a verset, amikor megírta, ez a kézirat, ez mai napig ugye kutatható, olvasható az Országos Széchenyi Könyvtárban. Ennek a vers papírnak a túloldalán a második férjének dedikálta Júli ezt a verset, tehát, hogy ebből is érződik egy ilyen tulajdonképpen cinkosság is köztük, bár a későbbiekben élete vége fele azért már több helyütt említi, hogy azért őt a férje bánt azért, mert ő irodalmárként karrierrel foglalkozott, de alapvetően azért sok érv szól amellett, hogy azt mondhatjuk, hogy azért viszonylag könnyű volt neki otthon költészettel foglalkozni, hiszen saját dolgozó szobája volt, ami szintén nem volt gyakori akkor a nők esetében, hogy saját dolgozó szoba, saját íróasztallal. Ezt egyébként nagyon érdekes onnan tudjuk, hogy halála után az egyik fiúk, a Horváth Árpáddal közös fiúk készített egy rajzot, ami szintén fennmaradt a lakásról, ahol akkor éltek, és ott látszik, hogy melyik szoba Júliának a szobája.
Említetted, hogy a férje támogatólag lépett fel, ugye mindkettő, az egyik inkább munkatársként, a másik inkább menedzserként, vagy jó értelembe vett kritikusaként. Júlia mennyire akart önálló lenni, költő lenni? Én amennyit olvastam róla, valahogy mindig a szuverenitást emelik ki nála. Hogy most valóban kiemelik-e, vagy engem ez ragadott meg, az ugye más kérdés, de ő mennyire gondolkodott abban, hogy önálló karriert épít és akar karriert építeni? Ugye említetted ezt a jó témaválasztást a Három rózsabimbóval, de mennyire szeretett volna ő az anya, a feleség szerepen túl valami másban is kiteljesedni?
Én azt gondolom, hogy tudatos volt ez nála, tehát voltak ilyen igényei, mert írhatott volna az asztal fióknak is. Nyilván az ő költészetében nagyon fontos szerepet játszott az önkifejezés, egy idő után a magány egyébként, és a bánatnak a kifejezése is az írás volt, illetve egy ilyen pszichés feldolgozás is az írás volt, hiszen nagyon-nagyon boldogtalan házasság lett a második házassága, de én azt gondolom, hogy senki sem fogott pisztolyt a fejéhez, hogy ezek a versek megjelenjenek, hogy ezeket beküldje. Én azt gondolom, hogy volt egy ilyen megmutatási vágy, ami Petőfiben iszonyat nagy volt, Júliában is szerintem a kor női résztvevőihez képest, akkor élt nőkhöz képest nagy. Egyébként már a fiatalkori naplójában is benne volt ez, hogy ő valami többet akar annál, hogy vidéken így telnek a napok, férhez megy, és semmi nem történik. Úgy fogalmazott, hogy ő neki szüksége van erre, hogy forjon a vére. Tehát szerintem volt benne egy ilyen irány is, az, hogy publikálta a verseit. Másrészt szerintem az, hogy intellektuálisan igazából semmi más esély nem volt, hogy kiteljesedjen a nő, mert akkor még nem tanítottak a nők egyetemen. Tulajdonképpen nagyon-nagyon kevés olyan pálya volt, amit a nők ekkoriban betölthettek. Az viszont nagyon érdekes, hogy a verseiben ez a gyerekvállalás, illetve az anyaság nagyon-nagyon romantikus motívumokkal tűzdelt, és nagyon-nagyon felhőtlenül szerepel. Na, érdemes melléjük olvasni a leveleket, amikben viszont már a mindennapi küzdelmek a kamasz gyerekekkel, a kisgyerek, aki éppen járni próbál, mindenfélével találkozunk, ott azért már erősen a valóság is megjelenik, és egyébként nagyon-nagyon érdekes, hogy a kornak az akkori gondolatai, akkori elvárásai tulajdonképpen sok helyen nagyon negatív dolgokat okoztak, nagyon nagy tragédiákat okoztak véleményem szerint a családban, hiszen ott volt Petőfi Zoltán esete, aki egy ilyen új szabadságharcosként, új reménységként született meg a Petőfivel való házasságban 48 decemberében. És ha kiszámoljuk, hogy 48 decemberre pontosan 9 hónappal van a 48 márciusi események után, ehhez nem kell ugye nagy matematika tudás, akkor ebből azt következett sajnos, hogy tényleg úgy érezték, különösen ugye Petőfi Sándor eltűnése után, hogy ő az új reménység. A fiából nagyobb költő lesz, mint az apjából, hiszen a március 15-e körül fogant, akkor egyszerűen ez eleve elrendeli azt, hogy ő ugyanolyan jó költő, hanem jobb költő kell, hogy legyen. Nem lehet ennyire sanyarú a magyar nemzetnek a sorsa, hogy Petőfi eltűnik, és nincs egy, aki utat mutasson. Tehát azt remélték tőle, hogy nagyobb költő lesz, esetleg nagyobb színész lesz. De sajnos ez a fiú, ez nem hoz be ezeket a jövendőléseket. Nem lett se tehetséges költő, se tehetséges színész, bár azzal is próbálkozott, nagyon-nagyon igyekezett, hogy valamiképpen az apja nyomdokaiba lépjen, annak ellenére, hogy igazából nem is ismerhette már meg az édesapját, és hát ugye azért nagyon hányattatott sorsa volt, mert ugye egészen kicsi volt, amikor már ugye a mostoha apa belépett a színre, jöttek az új féltestvérei, akikkel nyilván többet kellett foglalkozni az édesanyjának. Ezáltal egy ilyen elkallódott gyerek volt, 12 évesen az egyik levelében azt írja boldogan, hogy ő már letette a pipát. Tehát, hogy ez jelenti, hogy egész addig ugye dohányfüggő volt. Tudni lehet, hogy a budapesti piarista gimnáziumba járt. Tulajdonképpen minden iskolából kicsapták nem jó magaviselet miatt. Akkor megpróbálta Szendrei Júlia Zoltánt a nagybátyjához, Petőfi Istvánhoz küldeni vidékre, hogy akkor dolgozzon a gazdaságban. Megpróbált Petőfi István is mindent megtenni, hogy az öccse, félárva fia, az jól boldoguljon az életben, de egyszerűen nem ment, és ő is egy néhány év után leadta a gyámságát. Ez a fiú fiatalon 20 év körül halt meg, akkor ugye mindenki azt mondta, hogy persze, mert hogy züllött életmódjának köszönhetően, de valójában tüdőbetegségben halt meg, ami szintén a Szendrei ágra jellemző volt, és egyébként a Szendrei Júlia második házasságából is az egyik fiú ebben a tüdőbetegségben halt meg, tehát egyáltalán nem biztos, hogy a rossz életvitele okozta ezt a tragédiát, de hát sajnos egyszerűen az ő életének a tragédia volt a kimenetele, tehát tulajdonképpen ez volt az, ami meg volt írva.
Nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk, és abban a reményben búcsúzunk, hogy a Múzsák között podcast sorozat útjára indul, és havonta egyszer hallhatnak egy-egy ihlető nőről, aki azért nekünk is üzen.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!